Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten... A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 8. fejezet 31. versétől a 39. verséig bezárólag. A rómabeliekhez írott Pál apostoli levél 8. fejezetének 31. versétől a 8. fejezet végéig így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Urunk, köszönjük ezt a vasárnapot, köszönjük ezt az ünnepet. Köszönjük, hogy elébed járulhatunk, és itt közösségben jelen vagy velünk. Kérünk, segíts megnyitni szívünket, segíts át lépni azt a távolságot, amely elválaszt tőled lélekben bennünket. Segíts elhagyni gondolatainkat, azt, ami távol tartana minket tőled. Segíts, hogy megérthessük azt, hogy te közeledni akarsz hozzánk, hogy mi is közeledhessünk hozzád. Légy velünk, áld meg bennünket, áld meg Isten tiszteletünket Jézus Krisztusért. Amen. A 165. dicséretünk 4. versét énekeljük. A 165. dicséretünk 4. verse így kezdődik: egyszerűvé formálj belső lelki képen. Egyszerűvé formálj belső lelki képen, békességben, csöndességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban. Szívemmel mindig fel, szállhassak sas szárnyon, csak te légy világon. Az Efézusi levél 6. fejezetének 14. versével keresi Isten a mi szívünket ezen a napon. Az Efézusi levél 6. fejezetének 14. versében ezt írja Pál. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk az Efézusi levél 6. fejezetének látását. Mint ahogy az elején elmondtuk, ez azért fontos, mert az életünk, ha akarjuk, hanem folyamatos küzdelem. Elsősorban magunkkal küzdünk, és magunkban pedig azzal a ténnyel, hogy az ember mindig is fogékony közeg az élet ellenes erőnek a kísértésére. Nagyon fogékonyak vagyunk arra, hogy valaki megcáfolja azt, hogy nekünk nem érdemes, vagy érdemes élnünk, és elhiggyük azt, hogy nem érdemes. Ezt bizonyítja a statisztika, amely az öngyilkosságokról beszél Európában és Amerikában, és a világ számos országában, azok között Magyarország előkelő helyen van. Most pontosan nem tudom, hogy éppen a 10. listában, a top 10-ben hol vagyunk ebben az évben, de mindig benne vagyunk az első 10-ben. Mert az ördögnek az első legfontosabb dolga az, hogy megértesse, hogy megpróbálja elhitetni az emberrel a saját véleményét, miszerint ennek a világnak nincs értelme. Ennek a világnak, ennek a létnek nincs értelme, nem szabad léteznie. Nem kell, hogy létezzen. Az első sikeres támadás a lét az élet ellen a Biblia első lapjainról tudósít bennünket, amikor Ádám és Éva engedetlen volt, és az engedelmesség az első kritérium a teremtett lény felől a teremtő felé, és nem volt nagy kérés, csupán egy. De úgy látszik, hogy az egy kérés a legnehezebb. Az az egyetlen egy dolog, amit nem szabad, azt a legnehezebb megtartani. És azóta küszködünk, és amióta élünk, van egy mezsgye az élet és a halál között, ez pedig az az élet, ami 70-80-100 évig tart itt nálunk, amit úgy hívunk, hogy kegyelem, és ebben a kegyelemben kell, hogy eldőljön az, hogy vajon érdemesek vagyunk-e, vajon megkaphatjuk-e azt, amit Isten eredetileg elkészített nekünk. Mert az ember prototípusa, az nem 70-80 évre szólt. Az ember lehetőségei nem 80 évig tartottak átlagosan, van, aki 100-120, valaki kevesebbet él meg, hanem az Isten eredeti tervei szerint az ember örökké való, valóságos életet élhet. De most még csak a kegyelem ideje van. És ebben a kegyelmi időben kell, hogy kikristályosodjon bennünk az, amit Isten szeretne. Augustinus azt mondta, ha az Isten, aki úgy hívott téged létre, hogy nem kérdezte, hogy akarsz-e élni, vajon a te beleegyezésed nélkül fog-e üdvözíteni? Szükségünk van az Isten keresésére. Ezt sokszor átbeszéltük már, hogyha valakivel sikerült beszélgetnünk, illetve Isten tiszteleteken is sokszor előjön, de érdemes újra és újra megkérdezni magunkat, hogy vajon mi hol törünk pálcát? Az élet mellett, vagy az élet mellett, nem sokkal elcsúszva az élettől, de az már igazából a halál. Vajon mit akar Pál apostol, amikor egy római katona képét festi elénk, és ebben a küzdelemben, amiben azt mondja, hogy igen, meg kell állnatok, igen, biztos, hogy küzdés az élet, akár akarja az ember, akár nem, de van segítségünk. Istennek van fegyvere, több is. Az Ószövetségben több helyen előjön, elsősorban a messiási képekben, az Ézsaiásban, az, hogy miképpen öltözik fel, mibe öltözik Isten messiása, Jézus Krisztus, és mit ad nekünk. Ugyanis, ezt is elmondtuk, Isten ezeket a fegyvereket adja. Ő adja. Nem mi kovácsoljuk, nem mi szedjük össze, nem a mi erőnk, hanem az Isten adománya. Pál apostol valószínűleg fogságból írja a levelet, és nagyon egyszerű a magyarázat, amikor előlép a lelki szemeink előtt az a kép, ahogy ez a fegyveres felöltözik, akkor valószínűleg Pál éppen látta az őt őrző katonát. A római katonát, amely ugye legfontosabb öltözetének az első renden az övet tartotta, aztán pedig jön a mellvért, vagyis a páncél. Erről beszélünk ma. Múlt vasárnap beszéltünk az igazság szeretetről, ami tulajdonképpen ellétája igazságként van az eredeti szövegben, csak a környezet teszi, hogy nekünk úgy kell ezt felfognunk, hogy szeressük az igazságot szólni. Szeressük az igazságot beszélni. Szeressük az igazságot tenni. Mert az igazság, az igaz gondolkodás és az igaz beszéd az egyik nagyon fontos tulajdonsága az Isten félő embernek. Mert Isten maga igazság. De adódik a kérdés. Vajon tényleg igaz vagy? Vajon minden tekintetben igazak tudunk-e lenni? Gondoljuk végig. Mi az, ami igazzá tesz bennünket? Mi az, amikor azt mondja valaki, hogy én nyugodtan megállhatok, mert nekem senki nem mondhat semmi olyat, amely bebizonyítaná, hogy én valamilyen módon is egy picit hazudtam, vagy igaztalan voltam, vagy negatív dolgokról tudna beszélni az életemben. Nyugodtan beszéljük végig. Gondoljuk végig. A gyerek már rögtön az első éveiben megtanulja azt, hogy hogyan kell hamisan beszélni. Hogyan kell kikönyörögni, vagy hogyan kell kikényszeríteni azt, amire neki szüksége van, nem tanítja meg senki hazudni. Az egyik lelkész kollégám mesélte egyszer el, Vég Tamásról van szó, benne is van egy ilyen kis zöld füzetben az élménye arról a 90 éves néniről, aki bement egyszer hozzá, hogy elrendezze a temetését. És Tamás bácsi megkérdezte tőle, és itt mindent berendezett, az odafelvaló útját elrendezte-e? És mondta a néni, hogy hát ő nem volt olyan életű. Az olyan életűt, ezt értjük, hogy milyen. Neki nincs igazából semmi bűne. Vagy nem olyan nagyok a bűnei. És akkor egyszerű volt a válasz, legalább 3000 bűne van a néninek. És kiszámolták, hogyha naponként csak egyet, egy nap csak egyet tesz rosszul, véletlenül, akaratlanul megbánt valakit, vagy csak féligasságot mond, vagy csak rossz irányba néz, és gondolattal vétkezik a tisztaság és az erkölcs ellen, vagy bármilyen barátság vagy szeretet ellen, gondoljuk végig, nincs olyan, ha ma reggel elindultunk, teljesen tisztán indultunk el, nem volt olyan gondolatunk, hogy minek, vagy hogy, vagy nem szóltunk rá erélyesen gyerekünkre, vagy szülőnkre, vagy bárkire, vagy nem éreztünk-e olyat, amiben harag jött a szívünkbe, elég csak egyszer egy nap, és összegyűlik az a 3000. Persze, ennek van folytatása, mert Jézus Krisztus azért jött, hogy ezekről mind, ezeket mind levegye rólunk, de a tény az tény marad, miből lehet igaz? Hogyan lehet igaz? Annyira törekszünk arra, hogy igazak legyünk. Minden erőfeszítésünket abba fektetjük, hogy a kép, amit rólunk látnak az emberek, az olyan tökéletes legyen. A bulvár lapok előszeretettel foglalkoznak a sztárokkal. És ez egyik felmérésből kiderült, hogy minden második sztár, vagy minden második híres ember küzd valami lelki betegséggel. depresszió, vagy valamiféle olyan pszichés probléma, amire drogfüggőség, vagy valamilyen más betegség, amire pszichológiailag kell, hogy segítséget kérjen, amire gyógyszert kell, hogy szedjen. Vajon miért? Mert hogy törekednek egy sikeres életre, fénybe kerülnek, mindenki látja őket, innentől kezdve mindenkinek van véleménye róluk. És a bulvár sajtó előszeretettel szedi össze ezeket a véleményeket, ezeket a pletykákat, és aztán valaki reggel fölkel a több milliót érő lakásában, a több milliót érő ágyából, és olvassa az első oldalán a Blicknek, hogy ő mit csinált. És ezt 260 ezer példányban osztják naponta, és eljut 260 ezer emberhez naponta. És tudja, hogy 260 ezer ember azt fogja gondolni róla, hogy drogozott, ivott és egyéb dolgokat, holott ő nem csinált semmit. Hát csodálkozunk, hogy depressziósak, hogy lelkileg összetörtek a sztárok. És veled hogy van? És te? Minden törekvésed, ami arra irányul, hogy te tisztességes és igaznak bizonyulj a többi ember felé, volt már úgy, hogy egy pillanat alatt összetört? Volt már úgy, hogy véletlenül szembe találkoztál egy pletykával, és nem értetted, hogy miért, hiszen te nem tettél semmit, de már 10-20-100 ezer ember tudja, hogy te ilyen és olyan vagy, hamis, igaztalan, hazug. Ugye milyen könnyű? Talán ismerjük azt a példát, amikor az egyik idős asszony valami csúnya, rossz pletykát beszélt egyik barátnőjével valamelyik harmadik emberről, aztán megbánta, és elment a lelkészhez, a paphoz, mert lehetne református is, de a történetben katolikusról van szó, meggyónja. És bocsánatot kért a bűneire, és a pap azt mondta, hogy rendben van, meg van bocsájtva a bűnöd, de előtte azért tegyél meg valamit, hazamész, menj föl a háztetőre, vigyél föl egy párnát, és tép szét, vág szét késsel, és aztán gyere vissza. Az asszony fölment a háztetőre, szétvágta a párnát, szétszórta a talut mindenhol, az egész utcába, az egész városba szállt a talu. És aztán visszament a paphoz, és megkérdezte, hogy rendben van, megtettem. Megtetted? Igen. Jó, akkor most menj vissza, és szedd össze. De hát hogy szedjem össze, válaszolt az asszony. Ezer millió helyre fújta szét a szél. Lehetetlen összeszedni. És akkor mondja a lelkész, hogy látod, ilyen az, amit mondasz. Amit mondasz másról. Ezer millió helyre szétfújja a szél, és nem fogja senki tudni összeszedni. A te bűnöd meg van bocsájtva, de gondolj arra a szenvedésre, amit okozol ezáltal. Más emberek életén. Vagy lehet, hogy te vagy ennek a szenvedésnek az alanya. Lehet, hogy téged tettek ki a pellengérre. Mondhatnánk azt, hogy ne foglalkozzunk vele. Mondhatnánk azt, hogy emelkedjünk felül. Lehet. Próbáltátok már? Próbáltatok-e már felül emelkedni azon, hogy környezetetekben milyen véleménnyel vannak rólatok? Emberi erővel ez nagyon nehéz. Hiszen maximum én mondom magamról, hogy én jó vagyok. De az önmegerősítés, ha kívülről nem kap megerősítést, ezt tudjuk, lélektanból előbb-utóbb káoszba dől, és az önkép összeomlik. Hogyan lehet akkor mégis? Miképpen lehet ezt élni? Kérdezzük meg, hogy mi a tétje az igazságnak. Házasfelek, kezdjük egy apró, egyszerű, érthető példával. Házasfelek. Az egyik félről szól valaki valahol, hogy vigyázz, mert baj van. És te meghallod. És ránézzel a párodra, férjedre, feleségedre, és elgondolkozol rajta. Vajon igaz ez? És min múlik az, hogy mi lesz a véleményed? Azon, hogy mennyire vagytok együtt. Hogy mennyire őszinte, mennyire belsőséges, és mennyire szoros a szeretet kapcsolat a pároddal, a férjeddel, a feleségeddel. Mert hogyha te le tudsz ülni, talán lehet elkezdeni gyakorolni, mert lehet, hogy már régóta nem csináltuk. Le tudsz ülni, el tudsz beszélgetni vele őszintén, és tudod, hogy te mindent elmondsz neki, és ő mindent elmond neked, és ez már évek óta gyakorlat. És tudod, hogyha hibázol, azt is elmondod neki, és meg tud bocsátani, és ha esetleg nehezen is bocsát meg, felmered vállalni azt, amit gondolsz, vagy azt, amit teszel mindig. És tudod róla is, hogy ő is megpróbál ugyanígy, szeretettel viszonyulni hozzád, és nem titkol el tőled semmit, mert felmeri vállalni az életét, még a legrosszabb oldalát is az életének, akkor, ha hallasz egy ilyet, akkor lélekben nem rendülsz meg, mert közel vagy az illető személyhez. Ez egy életrész, a legfontosabb mikrokozmosza az életünknek. A legfontosabb, legkisebb sejtje a család. Ezek vannak szétbombázva, nem véletlenül futunk szerte széjjel, akármikor, amikor baj van, mert már sikerült szétrobbantani a legalapvetőbb épület egységét, az életnek, a családot. Elkezdjük, el kell kezdenünk újra építeni, de ez még mindig csak egy szegmense az életnek, egy része. Ugyanígy működik minden egyes más kapcsolatban. Ha megvan az az őszinte szeretett közösség, akkor nehezebben tud kívülről támadni a gonosz, az élet ellenes erő. Mert a páncél a létfontosságú szerveket védi. Szív, gyomor, tüdő, vese, máj és a rendszer, az emésztőrendszer, ami táplálékkal látja el az életet. A páncél az megvédi a legfontosabb szerveit az embernek attól, hogy nyillal, karddal vagy bármilyen más eszközzel megsérüljenek azok. Az igazulás páncélja, az igazság páncélja, hogy te igaz vagy, az megvéd attól, hogy elessél. Megvéd attól, hogy szétrobbanjon a te kapcsolatod az említett közösségekben. Kell, hogy igaz legyél, kell, hogy igaznak fogadd el azt, akivel vagy. És ehhez kell a szeretet, az áldozatkész őszinteség, az áldozatkész őszinteség. Mert feláldozod a piedesztádat. Mikor odamész a feleségedhez és a férjedhez, és azt mondod, te, én hibáztam. Figyelj, ezt én így nem jól tettem. Ezt én így rosszul tettem, rosszul mondtam, rosszul láttam, rosszul gondoltam. Akkor feláldozod magad, feláldozod az a te vélt különlegességedet, szépségedet, erődet, gyengének mutatod magad. Te, én ebbe egy kicsit belefáradtam. Merjük. Áldozatot merünk adni? Azért, hogy ne válasszon szét bennünket a gonosz, hogy ne sértse meg a szívet, a közösség szívét mondjuk, a házasságot például. Vagy a gyerek és szülő kapcsolatot. Hogy ne válassza szét, tudunk-e áldozatot hozni érte, tudunk-e magunkból adni. Mert a tét, és itt most már a lényeghez érkeztem, az életünk. A tét az, hogy elválasztott-e téged az Istentől. Mert Isten nélkül nincs értelme az életnek. Próbáljátok meg megkeresni. Én is próbáltam. Én is voltam fiatal, olvastam tudományos, fantasztikus könyveket, olvastam filozófiát, voltam kereső ember, és sokfelől kerestem az válaszokat a kérdéseimre, azokat a dolgokat, amelyek meg tudnak engem erősíteni, és megpróbálják megmagyarázni az élet értelmét, de Isten nélkül nincs. És ha téged elválasztott már valami Istentől, akkor sikerült. Lehet, hogy a saját önigazságod. Lehet, hogy te magadat igazolod, próbálod, és ez választ el az Istentől, mert az Isten igazságtalan, mondod te. Lehet, hogy a bűnöd az, és azt mondod, hogy te nem vagy elég jó, te nem vagy elég szép, nem vagy elég okos, nem vagy elég tehetséges, és nem vagy elég tiszta az Istennek. Téged nem fogadhat el az Isten így, és már is elválasztott téged valaki és valami az Istentől. Van egy nagyon jó könyv, Csűr Csaba levelei, ajánlom mindenkinek, olvassák el. A kis ördög és a nagy ördög levelezése arról, hogy hogyan kell az embereket elválasztani az Istentől. Fenomenális. Nagyon sokat lehet belőle tanulni, és nagyon jól működik, sikerült. Az emberek milliói vannak elválasztva az Istentől. Keresztények, keresztény Európában, Cegléden számoljunk. 38 ezer ember. 38 ezer emberből hány hisz az Istenben? Ja, és az még hagyjám, hogy hisz, mert lehet a magam ugyan valaki vallásos, de nem érti, hogy ehhez kell a közösség, mert hogy meg kell erősödni benne. Mert lehet a magam tanítása szerint Istenbe hinni úgy, hogy egyébként egyáltalán nem ismerem az Istent. Jézus még a farizeusoknak is azt mondja, hogy ti se az írásokat, se az Istent nem ismeritek. Jézus közelében megismerhető az Isten. Van-e Isten az életedben? Ott van-e Jézus Krisztus az életedben, vagy elválasztott tőle valami? A megigazulás páncélja azt jelenti, hogy te Istennel lehetsz. Hogy miért? Nagyon egyszerű. Az, hogy ti itt vagytok, az azt jelenti, hogy a törvény előtt nem vagytok bűnösök. Mert ha bűnösök lennétek a törvény előtt, akkor most börtönben történne ez az Isten tisztelet. Bemennénk a börtönbe, és ott ülnénk, mert a különböző bűneink miatt rács mögé raktak bennünket. De ti nem vagytok a magyar törvények szerint bűnösök, ezért itt vagytok. Isten előtt megállni azonban sokkal szigorúbb követelményeknek kell megfelelni. Ott nem lehet rossz gondolat. Ha Isten előtt akarsz megállni, akkor teljesen tisztának kell lenned. És mint mondtam, ilyen nincs. Én sem vagyok az. Vagyis valami más kell ahhoz, hogy Isten előtt megállhass. Sőt, valami más kell ahhoz, hogy Jézus benned legyen. Benned megálljon az igével és a lélekkel együtt. Mi kell ahhoz? Van egy történet. Többször elmondtam, de ide vág. Egy ikertestvérről, ikerpárról szól a történet, akinek az egyik fele tisztességes életet él, család, családi ház, munka. Teljesen egyformák. A másik fele viszont bűnöző lesz az ikerpárnak. És egy éjszaka csöngetnek a tisztességes testvér házán. Házának ajtaján is belép véres ingben a másik ikertestvér, és azt mondja neki, hogy rejts el, mert ültöznek a rendőrök. Megöltem valakit. Leveszi az ingét, a ruháját, és a testvérét beküldi a fürdőszobába. Miután lefürdik, hallja, hogy csengetnek, nem mer kimenni. Aztán miután eltelt egy óra, kimegy, és az asztalon lát egy levelet. És azt mondja neki a levélben a testvére, hogy itt voltak a rendőrök, itt vannak a rendőrök, rajtam van a véres inged és a ruhád. Elmegyek helyetted. Hogy elszenvedjen a büntetést, akkor halálbüntetést, te pedig vedd fel a ruhámat, és élj úgy, ahogy én éltem, hogy az életed értékes legyen. Helyette ment el. Azt mondja Pál, nincsen igaz ember egy sem. Ő maga sem. Senki sem méltó az Istenre, de van nekünk Jézus Krisztusunk, aki azt mondta, hogy én helyetted. Én helyetted leszek bűnös. Én helyetted leszek gyalázkodó, gyalázott. Az, akire ráhordanak mindent, az, akit megvernek, megaláznak, én helyetted leszek plecska tárgya, és elhordozom minden egyes részét annak, amit te szenvedsz, azért, hogy minden rossz gondolatodat, minden bűnödet elengedd magadnak, mert én megbocsátottam. Az ő ruhájába öltözhetünk föl. Jézus Krisztus megigazít. Ez az a bizonyos páncél. A megigazulás páncélja, amelyben, hogyha megállunk, akkor nincsen kétség. Akkor nem kell gondolkozni azon, hogy vajon tényleg igaz vagyok? Vajon el tud fogadni engem az Isten? Vajon lehet-e örök életem? Vajon érdemes-e élni ezt az életet? Akkor nem kell gondolkozni azon, hogy a mai napon talán nem akar az Isten velem járni. Nem akar Jézus Krisztus az életemben lenni. Ugye mindig kérdés az, hogy vajon ma, vagy holnap után hogyan lesz ott az Isten az életemben? Nagyon egyszerű. Jézus Krisztus által ott akar és ott tud lenni. Mert mi elválaszthatjuk magunkat az Istentől. Jaj, de sokszor elválasztjuk. Elválasztjuk félelemmel, kétséggel, gyásszal. Mert ezek a fájdalmak és az érzések sokszor eltávolítanak az Istentől, és vádolják az Istent, és vádolják az életünket. De Isten közeledni akar. Közeledni akar, és közel akar lenni, és azt mondja Pál, azért olvastuk a római levélnek azt a részét, amely szerintem az egyik legszebb része az evangéliumnak. Ugyanis a megigazítás, a megigazulás páncélja azt jelenti, hogy Isten veled van. Ha egyszer elfogadtad, ha egyszer fölvetted, lehetnek problémás időszakok. Lehet, hogy gyászolsz, lehet, hogy félsz, lehet, hogy beteg vagy, lehet, hogy éppen haragszol valakire, vagy éppen rád haragszanak többen, de ez csak egy harci helyzet. Ez csak egy olyan helyzet, amiben kiderül, hogy tényleg rajtad van-e a megigazulás páncélja, és tényleg ott van-e veled az Isten. Mert tudsz vele beszélni, tudsz hozzá imádkozni, tudsz igék által erőt nyerni, és nem választ el tőle téged semmi. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet. Ezek a legkritikusabb pillanatok, amikor vagy a hozzátartozó, vagy a szeretett személy halálára és életére gondolunk, vagy a sajátunkra, és kétségbe esünk, és eltűnik az Istenbe vetett hitünk, a megigazulás ereje eltűnik, páncélja rólunk. Aztán mondja, hogy se fejedelmek, sem angyalok fejedelmek, akik rendezik az életünket, jobbra-balra küldenek bennünket, adóztatnak minket, és lelkileg összetörnek. És aztán jelenvalók sem eljövendők a jelen helyzet, amikor nem tudjuk kifizetni a gázszámlát. És a jövőbe vetett bizalom, amikor arra gondolunk, hogy vajon mennyivel lesz jobb? Ez nyáron vagy jövő télen. Sem magasság, sem mélység, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden akar elválasztani az Istentől, hogy meghalj. De ha rajtad van a megigazulás páncélja, ha hiszel abban, hogy Jézus Krisztus már meghalt helyetted, és feltámadt, érted, akkor nem fog elválasztani téged az Istentől, Jézus jelenlététől semmi. Én hiszem, hogy ez így van. Hiszem, hogy vágyunk rá. Hiszem, hogy nagyon sokan keresik. És tudom azt is, hogy meg lehet találni. Hiszem azt, hogy senki sem annyira rossz, hogy Isten ne akarjon vele lenni. Hiszem azt, hogy senki sem annyira beképzelt, hogy magát tökéletesen igaznak tudja, hogy ezzel eltávolítsa magától Jézust, aki alázatosságot kért. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos. Hiszem, hogy senki sem olyan gyáva, hogy nem merje fölvállalni az Istent, hogy vele van. Hiszem, hogy senki sem olyan bátor, hogy azt mondja, hogy neki nincs szüksége Istenre. Hiszem, hogy emberek vagyunk, akiknek kell az Isten, akiknek kell Jézus Krisztus, és hiszem, hogy ő neki is kellünk, megigazít, igazságba vezet, fehér ruhába öltöztet, és üdvösséget ad. Amen. Válaszol Istenünk megszólító szavára a 105. Zsoltárunknak a 3. versét énekeljük. 105. Zsoltárunk 3. verse. Így kezdődik. Keressétek-e kegyes urat, és az ő színét és hatalmát. Keressétek-e kegyes urat, és az ő színét és hatalmát, meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csodáit, ítéletét hirdessétek, melyek ő szájából jöttek. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, az, hogy Te elhordoztad a mi bűneinket, a mi vétkeinket, a mi hibáinkat, az azt jelenti, hogy nekünk életünk lehet. Olyannyira vágyunk az életre, a saját életünkre, az értelmet nyert életre. Mert sokszor szenvedünk, mert gyász terheli a mi szíveinket. Szenvedünk, mert betegség van bennünk, vagy körülöttünk. Szenvedünk, mert félünk, és vannak kérdéseink talán, amikre nincsenek válaszok. Szenvedünk, mert hiányt érzünk belül, valamit szeretnénk. Kérünk, hogy add magadat, mert ha te adod magadat, akkor azzal betöltesz mindent. Vigasztalsz, amikor kesergünk, gyógyítasz, amikor betegek vagyunk, bátorítasz, amikor félünk, és utat mutatsz, amikor elbizonytalanodunk. Így kérünk, szent lelkeddel Krisztusban légy jelen, áldj meg, erősítsd a gyülekezetünket. Nagy szükségünk van arra, hogy Te megigazíts minket, hogy adj igazságot, hogy ne féljünk a vádaktól, attól, ami el akar távolítani tőled, hogy bízzunk és szeressünk, hogy bízzunk egymásban és szeressünk mindenkit. És kérünk arra is, hogy így tudjuk megmenteni magunkat és azokat, akiket ránk bíztál. Hogy élete legyen református egyházunknak is, élete legyen nemzetünknek. Kérünk, igazíts meg bennünket. A mi igazságunk legyen a Te igazságod legyen a mi igazságunk. Kérünk, hogy bátoríts, amikor nagyon sok és nagyon nagy az ellenfél. Így kérünk minden egyes emberért, aki benned reménykedik. Áldj meg bennünket. Ámen. Magunk csendességében néhány pillanatig imádkozzunk Istenhez. Köszönjük, Urunk, hogy Te imádságot meghallgató Úr vagy. Kérünk, fohászkodj velünk a tőled tanult imádság elmondása közben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.